A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 25. Zsoltár első versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük az új reggelt, köszönjük a te megtartó kegyelmedet, köszönjük hűségedet, gondviselésedet. Ennek az erejével éltünk az elmúlt héten is, és köszönjük, hogy most jöhetünk hozzád mindnyájan, mindenféle alakoskodás, képmutatás nélkül, egészen őszintén úgy, ahogy vagyunk. Megvalljuk neked, hogy néha már így reggel is fáradtak vagyunk. Összeadódik az a sok hajsza, fáradtság, amit cipelünk magunkkal. Megvalljuk bűnbánattal, hogy hordozunk sok olyan terhet is, amit már rég letehettünk volna nálad. Megvalljuk, hogy talán ezen a héten sem jöttünk hozzád, aki minden erőnek a forrása vagy. Még mindig mi akarunk erőlködni, és nem valljuk be, hogy erőtlenek vagyunk, és senkik és semmik, és nem engedjük, hogy te a nagyisten emelj minket és adj szárnyakat. Bocsáss meg, Urunk, ha olyan sok mindent csak elvileg ismerünk vagy tartunk igaznak, de nem ismerjük a veled való közösségnek az erejét. Bocsáss meg, ha ezen a héten sem a te világosságodban jártunk, hanem igyekeztünk sok mindent a te hátad mögött gondolni és tenni. És bocsásd meg, ha bármit nélküled gondoltunk és tettünk. Bocsásd meg, hogy olyan sok összevisszaság, kettősség, felemásság van még az életünkben. Annyira nem egyértelmű az, hogy mi komolyan vesszük, hogy neked minden lehetséges, hogy számolunk azzal, hogy kimondhatatlanul szeretsz minket. Annyira nem egyértelmű az, hogy akaratunkat feltétel nélkül alárendeljük a tiédnek. Sokszor félnénk téged megkérdezni, hogy mit akarsz, hogy cselekedjünk, mert mi már előre tudjuk, hogy mi mit akarunk, és a szívünk mélyén nem érdekel minket az, hogy mi a te szándékod velünk. Máskor pedig szeretnénk megrendelni a te tanácsodat, útmutatásodat, adjad azonnal, miközben hetekig, hónapokig közel sem mentünk hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy ennyi összevisszasággal együtt is magad elé engedsz most minket, és köszönjük, hogy a te közeledben rendeződhetnek a dolgaink. Kérünk, hogy így segíts most belsőleg is elcsöndesedni. Segíts, hogy tudjunk téged tisztelni, imádni, azzal az imádattal, ami egyedül téged illet meg, mert egyedül te vagy Isten ezen a földön, ezen a világon, ahol olyan sokan Istenné akarják tenni magukat. Előtted borulunk le, téged magasztalunk, és tőled várjuk most, hogy szólíts meg bennünket, gyógyíts meg minket, adjál új erőt, útmutatást, és még azt is tőled kérjük, hogy az engedelmesség lelkével támogass, hogy merjünk bízni benned, és amire indítasz, arra halogatás nélkül induljunk. Így vedd kezedbe a mi sok nyomorúságban szenvedő életünket, és engedd, hogy másként folytathassuk az utunkat, mint ahogy most ide jöttünk. Amen. Isten igéjét a Mózes második könyve harmadik részének első 12 verséből olvasom, amit ülve hallgassunk meg. A Mózes második könyve harmadik részében így szól Isten igéje. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midián papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az úrangyal a tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek, hogy megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta: ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta: én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni Istenre. Az Úr pedig ezt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi néphelyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes ezt felelte erre Istennek: ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? Isten azonban ezt mondta: bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni Istent. A gyermek Isten tiszteleteken most a Mózes második könyvét tanulmányozzuk, és mivel 10 órakor most tanévnyitó Isten tisztelet lesz, a gyerekek menetrendjébe igazodunk bele. Ugyanannak az igének néhány gondolatát hadd mondjam el most a testvéreknek is. Nyilván a gyerekeknek kicsit másként lesz majd erről szó. Röviden az előzményekről: Krisztus előtt 1500 táján történt az, hogy az Egyiptomban élő Izraelt az egyiptomiak rabszolga sorba döntötték. Hirtelen nagyon nehézzé vált a népnek a sorsa, hajcsárok sanyargatták, kínozták őket, a legnehezebb építkezéseket végeztették velük, nem is volt ehhez szokva az a nép, de még ha lett volna is, nem lehet az ilyesmit megszokni. Szenvedtek nagyon, és kétségbe esetten kiáltottak Istenhez. Ahhoz az Istenhez, akit jószerivel alig ismertek. Hiszen 400 évi ott tartózkodás alatt rendszeres tanítás nem folyt, és elhalványodott ennek a népnek az Isten képe. A helyzetük pedig egyre rosszabb és kilátástalanabb lett. Akkor csillant föl valami szabadítás félének a reménysége, amikor feltűnt Mózes. Kiderült, hogy noha a királyi udvarban él, és a király lányának a fogadott fiaként szerepel, mégis ehhez a megvetett néphez húz. Közülük való. Talán számíthatnak rá. Egy személyi összeütközésnél nem az egyiptomi félnek, hanem a zsidónak az oldalára állt. Nagy meglepetés volt ez, és fölcsillant a remény. Viszont mivel Ez az összetűzés gyilkossággal végződött, Mózesnek menekülnie kellett. Amilyen gyorsan feltűnt, olyan gyorsan kellett eltűnnie. És ez a fejezet, ami ma következik a gyerekek menetrendje szerint, Mózes útjának a további részéről számol be. Igyekezett minél előbb átlépni a határt, a szomszédos Midian földjén telepedett le, ott elszegődött Midian papjához, aztán megszerette a lányát, feleségül vette, és őrizte apósának a juhait. Akkor történt ez a nevezetes esemény, ami egy élete meghatározta aztán Mózesnek az egész sorsát, jövőjét. Ahogy ott legeltette a nyájat, feltűnt neki, hogy ég egy csipke bokor. Ez többször előfordult, nagy szárasság idején a kiszáradt bokrok tüzet fogtak valamitől. De jó ideje égett már, és nem égett el. Ilyet még nem látott. Akkor határozza el, hogy oda megyek már, hogy lássam-e nagy csodát, hogy ég, de nem ég el. És ahogy közeledik, hallja a saját nevét. Ki az, aki szólítja őt? Az illető mindjárt be is mutatkozott. Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak istene, Izsáknak istene és Jákobnak istene. Ezeket a neveket hallotta ő, amikor egészen kicsi volt, és még az édesanyja, mint fogadott dajka, gondozhatta őt. Beszélt neki az atyákról, és beszélt az atyák istenéről, és Izrael istenéről, aki előbb volt mindenkinél, hiszen ő teremtett mindent, ami létezik, az ő szavával. Rettenetes erejű és hatalmú Isten. Ő választotta ki az ősatyát, Ábrahámot. Ő hívta el valahonnan nagyon messziről, és ő telepítette le őket a tejjel és mézzel folyó Kánaánban, ahonnan aztán egy éhínség idején Ábrahám unokája, Jákob családostól lement Egyiptomba. És most újra hallja az ősök nevét, és eszébe jut az ősök istene. Az a hatalmas Isten, aki azonban nagyon tud szeretni. Mózes rendkívül alaposan ismerte az egyiptomi istenvilágot, ott azonban nem lehet olvasni arról, hogy bármelyik Isten is tudna szeretni, vagy akarna szeretni. Ez teljesen ismeretlen és értelmetlen tevékenysége lenne bármelyik Istennek. Nem szólva arról, hogy ez az Isten beszél. Most hallotta a saját nevét tőle. Most mutatkozott be neki. Az egyiptomi istenek némák. És aztán Isten folytatta tovább. Az Úr pedig ezt mondta. Láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, meghallottam kiáltásukat a sanyargatók miatt, és ismerem fájdalmukat. Ez teljesen új volt Mózesnek, aki egy egészen más vallási világban nőtt föl, és évtizedekig azt tanulta. Láttam, hallottam, ismerem. Erre csak egy személy képes, egy élő személy. Hát Isten létezik? Ennyire létezik? Látja a nép nyomorúságát, hallotta a kiáltásukat. Mózes is hallotta. A szíve szorult össze, és átélte a tehetetlenségét. Tehetetlen dühében ugott neki annak az egyiptominak, aztán kicsit nagyobbra sikerült az ütés, és agyonütötte. És ezzel semmi jót nem tett a népért, sőt, még nehezebb lett utána a helyzetük. Isten mindezt látta és hallotta, akkor miért nem segített? Na de folytatja Isten, és azt mondja, le is szállok, hogy kiszabadítsam őket Egyiptom hatalmából, és visszavigyem arra a földre, ahonnan eljöttek. Hogy Istennek erre már készterve van. És csak így ennek semmi akadálya nem lehet. Kiszabadítjam, visszaviszem, nincsenek feltételek, nem függ semmitől. Megcsapta Mózest az isteni mindenhatóságnak a szele. Átélte azt, hogy kinek a jelenlétében van ő ott, kit hallgat ő most ott. Isten szabadítást készített az ő népének. 400 évvel ezelőtt hitték az emberek, és hallotta még Ábrahám ezt, hogy ott telepíti le őket. Onnan elsodorodtak, eltelt majdnem fél évezred, és Isten ennyire számon tartja ígéreteit. Nem felejti el, ennyire megbízható. Egyre több mindent föleleveníthetett, fölfrissíthetett Mózesben ez a néhány mondat. És akkor hangzik el a megbízatás. Most pedig menj el, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet Egyiptomból. Azt már nem. Kapásból ez Mózes válasza. Erről szó sem lehet. De hogy is van ez? Szóval nem csak egy globális szabadítási tervet készített Isten, hanem az egyes személynek az életével is terve van. Kész van a munkaprogram Mózes számára. Pontosan megjelöli Isten, hogy mi a feladata. A másik emberét és a harmadikét is. Ő ezt így csinálja. Ennyire személyes kapcsolatba kerülhet valaki az élő Istennel. Egyelőre Mózes még tiltakozik. Nem ismeri Istent. Meg kell ahhoz őt ismerni, hogy merjen bízni benne az ember, és így komolyan vegye, amit mond, és tegye, amit parancsolt. Elkezd alkudozni. Mit mondok majd, hogy kiküldött engem? Isten megmondja neki, hogy kiküldte. Ez is kevés. És ha nem hisznek nekem, akkor majd teszel csodákat. Akkor jön ott néhány olyan részlet, amire talán emlékszünk. És akkor eszébe jut Mózesnek a megváltó ötlet, hogy ezzel bizonyosan kibújhat a feladat alól. Uram, én beszédhibás vagyok. Nem tudok igazán szépen beszélni. Erre Isten azt mondja, hogy a te öcséd Áron viszont tud. Ő ékesen szóló. Majd én mondom neked, te mondod neki, ő meg mondja a fáraónak. És Mózes látja, hogy nincs mese. Nincs kibújvás, és azzal a szándékkal megy haza, hogy mindezt elmondja otthon, és indul Egyiptomba engedelmeskedni Istennek. Ennyi a történet, amit nagyrészt ismertünk, most inkább csak fölfrissítettük, és ennek alapján néhány gondolatot szeretnék most csak megpendíteni, aztán otthon gondoljuk tovább, és Isten lelke mélyítse el bennünk. Az első az, hogy Mózes a cselekvő Istennel találkozott itt. Azzal az Istennel, akiről Jézus ezt mondja a János evangéliumában, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Oly sok hiába való vitát folytattak és folytatnak az emberek Isten létéről. A Biblia nem vitatkozik Isten létéről, hogy van vagy nincs. A Biblia Isten jelenlétéről tesz bizonyságot. Arról, hogy ő tevékenyen jelen van ebben a világban, amelyet alkotott. Hogy ez a világ, a természet, a történelem és az egyes ember élete is az Isten akcióinak a színhelye. Mert ő aktív, tevékeny Isten. Nem tudom, észrevettük-e, hogy minden mondatban 3-4 ige alak is van, állítmány is van. Azt mondja Isten, láttam, hallottam, ismerem fájdalmát, leszállok, megszabadítom, visszaviszlek titeket, téged pedig küldelek, és már adja is Mózes szájába a mondani valót, mit kell a fáraónak mondani. Isten cselekszik. Hát aki ennyire cselekszik, az talán mégiscsak van. De erről a Biblia nem vitázik. És én javasolom, hogy ha valakinek bizonyságot teszünk Istenről, ne kezdjük bizonygatni, hogy ő van. Azt úgysem tudjuk bebizonyítani, főleg annak nem, aki nem akarja azt komolyan venni. De merjünk vallani arról, hogy Isten hogyan van jelen a mi életünkben. Hogy hogyan éljük át az ő jelenlétét. Hogy hogyan hallgatta meg a mi imádságunkat is. Hogyan mutatta meg az ő szabadítását. A nagy szabadítást, ha már átéltük, a bűnből és az ördögi kötelékekből való megszabadítást, meg a hétköznapok apróbb szabadításait is. Isten jelenlétéről és munkájáról kell nekünk bizonyságot tennünk. Egyszer a zsidókhoz írt levél 11. részéről beszélgettünk valahol, ott a 6. vers így hangzik, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És valaki elmondta, hogy hogyan tapasztalta meg az előző napokban azt, hogy Isten létezik. És valaki úgy önkéntelenül összecsapta a kezét, és azt mondta, hogy én eddig is tudtam, hogy létezik, de hogy ennyire, Hát ez hiányzik sokszor a mi hittudatunkból, hogy ő ennyire létezik, meg még annál is jobban. Hogy ő egészen valóságosan létezik, és egészen valóságosan uralkodik. És ő ma is tud ilyen félreérthetetlenül szólni hozzánk, az igén keresztül úgy, hogy olyan gondolatokat ad, az ő szent lelke megvilágosít bennünket, irányítja a ráfigyelő embert. Hinni tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki ezt komolyan veszi, hogy Isten létezik, ennyire valóságosan létezik. És az ilyen ember számol Istennel, és számít rá. Akkor is, ha éppen minden arról látszik tanúskodni, hogy ő nincs, vagy elfeledkezett rólam, vagy már többé nem számíthatok rá. Az olyan nehéz helyzetekben is, mint amilyenben itt volt Isten népe, ahogy erről olvastunk. Hinni ezt jelenti. Nem az, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy, nem az, hogy biztosan van egy végső oka mindennek. Hinni azt jelenti, hogy a személyes Istenre számítok. Minden helyzetben, akkor is, amikor az ő ellenségei diadalmaskodnak. És úgy tűnik, hogy elfeledkezett rólam az én Istenem. A Zsoltárban többször olvassuk ezt a mondatot. Isten bátorítson minket, hogy így merjünk hinni. A 135. Zsoltár nagyon ironikusan állítja szembe a bálványokat, az ember csinálta úgynevezett isteneket, és az egy igaz élő Istent. Csak egy-egy mondatot olvasok. Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Urunk minden Istennél. Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön, és a mélységes tengerekben. A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak. Emberi kéz csinálta őket. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Lehelet sincsen a szájukban. Ezzel szemben a mi Istenünk olyan, aki ezzel kezdi a bemutatkozását. Láttam nyomorúságodat, meghallottam kiáltásodat, készen van a szabadítás terve, sőt, készen van számodra is egy életprogram. Ha kell, boldog leszel, ha visszautasítod, úgy is lehet élni, azt minden ember meg szokta bánni. Röviden ez, ahogy Isten Mózesnek bemutatkozott. És ha ezt tovább részletezzük, akkor egy picit álljunk meg ennél is, hogy láttam nyomorúságukat, és ismerem fájdalmukat. És ezt akkor mondja Isten, amikor a nép meg volt győződve róla, hogy elfeledkezett róluk az ő Istenük, hogy mindent megenged az ellenségeiknek. Vagy talán már nem is ő engedi meg, hanem itt megy minden öntörvényűleg, itt a hazugság és a gyilkosság diadalmaskodik, itt senki sincs, aki uralja a helyzetet, elszabadult a pokol, egyre inkább visszazuhanunk a káoszba. Amikor ezt éli át az ember, akkor komolyan venni azt, hogy Isten mindezt látja. Látja a fájdalmamat, és látja az ellenségeim gonoszságát. De látja azt a fájdalmat is, amit esetleg én okoztam, és ismeri az én gonoszságomat is. Lehet, hogy egy ideig nem szól, de akkor is lát mindent, és mindennek következménye lesz. A hívő ember tudja, hogy soha nem az Isten háta mögött él, hanem mindig az Isten színe előtt zajlik az élete. Milyen nagy békességet és reménységet ad ez azoknak, akik komolyan veszik a nyomorúságaikban, és milyen biztos alapja ez a felelősségnek, amikor szeretnénk valamit az Isten háta mögött tenni, vagy gondolni. Láttam nyomorúságukat, de ugyanakkor látja a vétkeinket is. És hallottam kiáltásukat. Akkor miért nem felelt rá hosszú ideig? Ezt ő tudja. Az az ő dolga, hogy mikor felel a kiáltása. De azt ígérte, így olvassuk az Ézsaiás könyvében, mikor kiáltanak, én már megfeleltem, ők még beszélnek, és én már meghallgattam. Aki hittel kiált, az biztosan veheti, hogy Isten hallotta. Aztán majd valamikor felel. Ezt kiválni, az a hitnek a próbája sokszor. A Bibliából több történetet idézhetnék ennek a szemléltetésére, most talán az idővel való takarékoskodás miatt nem teszem, hogy valaki nagyon könyörgött valamiért, aztán telik az idő, és egyszer csak Isten még nagyobb ajándékot ad, vagy nagyobb szabadítást, mint amit kért. És akkor tudomására hozza például Dánielnek, hogy amikor, akkor imádkoztál, azt ott már meghallgatta. Most jött el az ideje annak, hogy ez nyilvánvalóvá legyen. Ezt kívánni, ahhoz kell a mi alázatunk és hitünk. De én mindenkit csak bátorítani szeretnék, hogy kiáltson Istenhez ezzel a bizonyossággal, mert ő azt hallja és meghallgatja. Azután ez is nagy örömhír ebben, hogy ő szabadítást készített. Akkor, amikor még a bajok kellős közepén ott szenved a nép, már kész van a szabadítás. És innen most ugorjunk mindjárt az Új Szövetség mezejére. Így készített Isten szabadítást a tőle messze sodoródott embernek is, aki a bűn kényszerébe került, aki nem tud más tenni, csak vétkezni, csak Isten ellen cselekedni. Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. És a Máté 1.21-ben azt olvassuk, amikor megígéri az angyal Józsefnek, hogy majd Máriának fia születik Istentől, hogy nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Jézus az a szabadító, aki visszaviszi az emberiséget, a benne hívőket, az ígéret földjére, az elveszített Kánaánba, az Istennel való közösségbe, az üdvösségbe. A Biblia üdvösségen az Istennel való közösséget érti. Van-e neked már üdvösséged? Ebben a valóságos közösségben élünk-e Istennel? Aztán ez is meglepte Mózest, talán ez lepte meg leginkább, hogy ennyire személyes terve van Istennek ő vele. Hogy ő ott nyugodtan legelteti az apósnak a nyájait, és közben kiderül, hogy Isten már elvégezte, hogy neki a fáraóhoz kell mennie, a népet Egyiptomból kihoznia, tiszta képtelenség, ez elképzelhetetlen, még kimondani is rettenetes. Éppen ő menjen a fáraóhoz, leütteti a fejét azonnal, ha még mindig számon tartják, hogy ő mit csinált. Ez egy elhibázott dolog. Elsőre a legtöbbször tiltakozik az ember Isten megbízása, parancsa ellen. De Mózes nagyon szép példa abban, hogy végül is annak ellenére, hogy fél, meg nem ért egészen egyet Isten tervével, mégis teljesíti azt, és így lesz az ő népének áldott vezetője. De lehet kérdezni Istent, hogy Uram, mi a te terved velem? 10 órakor, ha a gyerekek meg a szüleik lesznek itt elsősorban, nagyon szeretném, ha Isten lelke ezt élessé tenné mindenkinek, hogy lehet kérdezni Istent, hogy Uram, mi a te terved a gyerekeimmel? A legtöbb szülő mániákusan meg van győződve, hogy amit ő elgondolt, annak kell megvalósulni a gyerek életében, attól lesz boldog. Aztán az a tragédia, hogyha ami neki nem sikerült, azt szeretné látni a gyerek életében megvalósulni. Függetlenül attól, hogy milyen képességei vannak, nem beszélve arról, hogy vajon mi Isten terve vele. Azt szereti igazán a gyerekét, aki ezt kérdezi újra és újra, Uram, te mit akarsz vele? Hol a helye az életben, milyen pályát válasszon, te kit szerzel neki segítőtársnak hozzáillőt, az teljesen mindegy, hogy nekem szimpatikus vagy nem, te mit akarsz? Az igazán hívő szülő ebben a szabadságban jár, és tudja, hogy ezzel tesz jót a gyermekének. Van Istennek személyre szóló terve velünk. Izgat-e, érdekel-e minket az, hogy ez micsoda, és készek vagyunk-e engedni neki? Mózes itt Isten kezében lesz eszköz, és hamar meg kell tanulnia, hogy ha nem engedelmeskedik, nem használható. Alkalmassága nem a személyes adottságaitól függ, hanem az engedelmességétől. És ez velünk is így van. És ez megint csak nagy fölszabadulás és boldogság az engedelmes hívő ember számára. És végül arra szeretnék még rámutatni, és itt megint a gyerekeink, unokáink, vagy ha nem vérszerintiek is azok a gyermekek és fiatalok, de Isten felelőssé tett minket, érettük, azoknak a sorsa jön elénk. Kiderül ebből a történetből, hogy Mózes végül is azért érthette meg mindezt, és azért tudta ezt teljesíteni, mert volt alapozás az életében. Kiskorában az édesanyjától sokat hallott Istenről. Aztán közben évtizedek teltek el, erre a kisgyerekkorban kapott ismeretre, igére rárakódott az egész egyiptomi sötétség, hihetetlenül sötét az egyiptomi vallásos világ, az egyiptomi istenvilág a maga mérhetetlenül sok okkult motívumával. Mindez rárakódott, s úgy tűnt, hogy az egész nincs sehol. Egyszer azonban, amikor Isten személyesen megszólította, mintegy lefújta a port arról, ami kisgyerekkorban a szívében fölhalmozódott, és a hamu alatti parázs lángra lobban, egyszerre ismerősen cseng először az ősatyák neve, Ábrahám, Izsák, Jákob, aztán az élő Isten neve, ő a Jáve, a vagyok, aki vagyok, és egyszerre használható lesz Mózes. Az alapozás nagyon sokat jelent. Igét mondani a gyerekeknek. És ne izgasson minket az, hogy gúnyosan elhúzza a száját, vagy unja már, hát ne unalmasan mondjuk, érdekesen mondjuk, és ne hosszan mondjuk, és hitelesen mondjuk, de igét csöpögtetni a szívükbe. Isten tetteiről hadd halljanak. Nem kell bizonygatni, hogy van vagy nincs, arról kell beszélni, hogy mit tett. Ő értük is mit tett. Elegészen a legnagyobbig a keresztig. Mit tett értünk? Igét mondani a gyerekeknek. Istennel megismertetni, őt bemutatni. Az ő tetteiről élményszerűen beszélni. Úgy, mint akik magunk is részesei vagyunk az ő tetteinek. Az ilyen ember tud igazán hitelesen, érdekesen, meggyőzően bizonyságot tenni. És egyszer majd ki kell a szívükbe hullott mag. Ne izgasson minket az, hogy nem látjuk, hogy hogyan kelt ki. Majd eljön az ideje, mint ahogy Mózesnél is eljött. A mi dolgunk a magvetés, de csillaképes, jó magot kell vetni. Tiszta, igaz igét. Isten szeretetéről, Isten tetteiről, Isten ígéreteiről. Hadd halljanak minél többet. Abból nőhet ki azután olyan hit, amiről a zsidókhoz írt levél 11. része ír, de mielőtt Mózes nagy hitéről ír, a szüleinek a nagy hitét említi meg. Hívő szülők imádkoztak ezért a kisgyerekért, akit el kellett volna pusztítaniuk, akkor az egyiptomi előírások szerint. Hittel vállalta az édesanyja, hogy a világra hozza, hittel vállalták, hogy nem engedelmeskednek a gyilkos parancsnak, hittel csöpögtették a szívébe az igét, aztán egyszer saját hit lett ebből, de erre az igére épült föl Mózes hite, és így lehetett ő Isten alkalmas eszköze. A zsidókhoz írt levél 11. részéből néhány verssel szeretném befejezni. A 23. verstől olvasom. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig a szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével való együtt sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mert nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért vállalt gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, mert erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. Ez a hitnek a lényege. Mint aki látta a láthatatlant. Induljanak el a gondolataink, és szánjunk ma még egy kis időt arra, hogy újra gondoljuk mindezt. Induljanak el onnan, hogy Isten ennyire létezik. És aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ő cselekvő Isten, ma is. Lehet hozzá kiáltani, meg lehet értenünk, hogy mi az ő terve velünk, meg a ránk bízottakkal. Adja az ő igéjét a szánkba, ha nem szégyeljük őt, ha nem félünk különféle királyok parancsától, hanem féljük a hatalmas és mindenható Istent, azt, aki úgy szerette ezt a világot, benne minket és a gyermekeinket is, hogy az ő egyszülött fiát adta. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor mi sem számolunk azzal, hogy Te létezel, élsz és uralkodsz, és néhány szorongatott helyzetben nem számítottunk már a Te segítségedre. Bocsáss meg, ha lebecsüljük az imádság jelentőségét, és e féléket mondunk, hogy itt már nincs komoly segítség, itt legfőjebb az imádság segít. Bocsáss meg, ha nem azzal kezdjük, hogy hozzád kiáltunk, hanem szaladgálunk összeköttetéseket keresni, gyötörjük magunkat és keressük a megoldást, aztán gyötörjük a körülöttünk élőket, mert nem találjuk a megoldást. Kérünk téged, hogy foglald el a helyedet az életünkben, az első helyet, a középpontban. Engedd, hogy megismerjünk téged, és annak lássunk, aki valójában vagy. Kérünk, hogy ne üres szavak legyenek a számunkra ezek, hogy Te mindenható és örökkévaló Isten vagy, hanem merjük komolyan venni, hogy ami az embereknél lehetetlen, neked az is lehetséges. Így hozzuk eléd mindnyájan a pillanatnyi nyomorúságainkat, szenvedéseinket, megoldatlanságunkat. Így kérünk téged, hogy tanácsolj bennünket, fogjad a mi jobb kezünket, és vezess, mert eltévedünk itt az élet útvesztőjében. Így kérünk, hogy adj reménységet, elevenítsd föl előttünk a Te ígéreteidet. Segíts, hogy kilássunk abból a veremből, amiben talán vagyunk. Engedd komolyan vennünk, hogy amíg benned bízunk, addig nekünk nagyon jók a kilátásaink. Addig minden ígéreted érvényes és teljesedni fog az életünkben. Bocsáss meg, hogy mindez olyan illuzóikus nekünk. Annyira materialisztikussá vált a gondolkozásunk, Urunk. Annyira nem kézzel fogható az, amit Te tettél értünk, és amit ígértél nekünk. Olyan távolinak gondolunk mi téged mindennapi nyomorúságainktól. Köszönöm, Uram, ahogy az előző napokban nekem is újra megmutattad, hogy érdemes kiáltani, hogy Te nem vagy süket, hogy Te hallod, még azt is, ami messze földről, nagy ínségből érkezik hozzád, és Te válaszolsz. Dicsőítünk téged a nagy szabadításért, amit a Golgotán szereztél. Köszönjük, hogy kiszabadítottál a bűnnek, a halálnak, a kárhozatnak a rabságából. Bátoríts minket, hogy merjünk élni ezzel a szabadsággal, hogy merjünk hinni benned. Könyörgünk gyermekeinkért, könyörgünk népünk ifjúságáért, aminek oly sok rossz hatással kell szembenéznie. Bocsáss meg, hogy sokan már nem is néznek szembe ezzel, hanem kiszolgáltatják magukat neki. Kérünk, Urunk, adj lelki ébredést. Az ördög olyan eredményes, altató szolgálatot végez. A mámornak olyan sok formája hatalmasodik, az önpusztításnak olyan sok formáját gyakoroljuk. Könyörülj rajtunk, és ébredj rá a valóságra. Elsősorban a Te valóságodra. Könyörgünk az új tanévért, könyörgünk egyházi iskoláinkért, hogy a Te személyed legyen ott a legfőbb tekintély, Jézus Krisztus, és a Te igédnek szerezzenek élvényt. Kérünk téged, hogy szenteld meg a mai napunkat, és kísérjen el a Te szereteted a jövő hét minden gondjába, munkájába, áldásába is bennünket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon néked békességet. Amen.